Kedves testvéreim, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből olvasom az igét. A 8. fejezetből olvasom először a 14., 15., 16. verset, utána pedig ugyanebből a fejezetből a 26. és 27. verset. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyánk. Mert maga a lélek tesz bizonyságot lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Istennek gyermekei vagyunk. A lélek is segít a mi erőtelenségünkön, mert azt, amit kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik azokért, akiket megszentelt. Kedves testvéreim, a vasárnap délelőtti ige hirdetést folytatom most. Akkor az volt az igénk, hogy a lélek segít a mi erőtelenségünkön. Az imádságról szóltam, és az apostol bizonyságtétele nyomán elmondottam azt, hogy tudunk imádkozni, de ha komolyabban veszük a dolgot, kiderül, hogy nem tudunk imádkozni, mert nem tudjuk, hogy mit kell kérni, hogyan kell kérni, de milyen jó, hogy a Szentlélek segít a mi erőtelenségünkön. És az imádságra nézve két tételt állítottam föl, az egyik egyszerű, világos, a másik azonban talán meghökkentő volt sokak számára. Az egyik tétel az volt, hogy az imádság igazában belebeszélés az Isten életébe. A magam gondjaival, gondolataival, elgondolásaival belebeszélek az Isten életébe. Nagy vakmerőség, nagy lehetőség. Belebeszélek az Isten életébe. Ezt még csak értjük, de a másik tétel talán már meghökkentő volt, amikor is azt mondottam, hogy az igazi imádságban több történik, mint hogy én belebeszélek az Isten életébe. Az igazi imádságban az történik, hogy egész mi voltom belesodródik az önmagával beszélgető Istennek az életébe. Az egész emberi életem belesodródik Isten életébe, aki önmagával beszélget. Bennem a Szentlélek beszélget az Istennel. Hát a Szentlélek maga is Isten. A lélek sodrásával belesodródom az Isten életébe, aki önmagával beszélget. Na hát itt szeretném folytatni most a tanítást, és pedig most már nem annyira az imádságról fogok szólni, mint inkább a Szentlélekről. Mert hiszen ennek az egésznek a kulcsa az, hogy Szentlélek. Nagyon egyszerűen fogjuk megközelíteni most ezt a drága titkot, hogy Szentlélek. Onnan indulok el, testvérem, hogy az első keresztény gyülekezetek élete kétségtelenül más volt, mint mondjuk ott a környezetükben a zsidó zsinagógák vallásos élete. Más volt, pedig mind a két helyen az egy Istent imádták, Bibliát idéztek, beszéltek, énekeltek, imádkoztak, formailag azonos elemekből tevődött össze az istentisztet, és mégis egészen más volt a keresztjének együttléte, mint amazoké. Mi volt a különbség? Hát nyilván ilyen szavakat kell mondanunk, hogy emitt öröm volt, amott pedig hát sokféle kényszeredettség, a gyakorlatot végezni kellett, jött a szombat, el kellett menni. Emitt szabadság, öröm, lendület, távlatok, közösség egymással, amott betűk, kötelesség, ítélet, harag, félelem. Na hát testvéreim, ha ezt a különbséget, amit igazából leginkább erőtani szavakkal lehet kimondani, hogy lendület, dinamika, hatalmas sodró erő, amiben besodródtak külsők is, egyszer csak megtelt a szívük lendülettel, örömmel. Tehát ezt a sajátosságot, ami a keresztény gyülekezeteket jellemezte, ezt egy szóval mondhatjuk úgy, hogy Szentlélek. A Szentlélek az a különös többlet volt, ami a keresztény gyülekezetekben megjelent. Aztán mindegy, hogy egyszer öröm formájában, aztán szabadság formájában, aztán szeretet formájában, aztán nagy látomások formájában, ez már részletezés, együtt véve ez a sajátos másféleség, ez a lendületes, nagyszerű élet el egészen a vértanúságok vállalásáig, ez együtt véve az, hogy Szentlélek. Tehát a zsidó vallásosságnak a aprólékosságaival szembe itt a léleknek a nagyvonalúsága. Pál úgy mondja a II. Korintusi levélben, hogy a betű szövetségével szembe mi kaptuk a lélek szövetségét. A betűnek az óságával szemben kaptuk a léleknek az újságát. Hát ez, hogy szent lélek, tehát nem annyira ilyen precíz tételekbe lehet belefoglalni, hanem szinte, hogy át kell élni lélekben azt a vidámságot, lendületet, mozgást, ami az első gyülekezetekben volt, ez a lélek, ez a hatalmas mozgás. Egyszer így mondottam, most még egyszer idézem ezt a szép magyar szót, hogy a keresztényeket az jellemezte, hogy megpendült az életük. Hát ez a Szentlélek, ez a megpendülés. Amikor nem a maguk vallásosságát produkálták, hanem egy isteni érintés megpendítette az életüket, és onnan kezdve egészen mások voltak. Itt ebben az igében erre utal az, hogy az Isten szelleme tanúságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, és akkor itt van ez a különös szó, hogy ezáltal a lélek által kiáltjuk, hogy Abbá, Atyám. Nem azt mondja, hogy mondjuk, hanem kiáltjuk. Ez a megpendült léleknek a töblete. Ott elhangzott ilyen tanítás, hogy ti Isten gyermekei vagytok, ezt az értelem felfogta. Ha volt katekizmus, akkor okosan visszamondták, hogy igen, megértettük, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez az emberi szint. De amikor megpendül a lélek, akkor kevés az, hogy mondom, akkor kiáltom. Mondta, érzékeljük-e. Érdekes, az Új Szövetség itt-ott néhány helyen oda teszi ezt a szót, hogy kiáltott. Amikor valami különös Isten hatás van, amikor valami különös erő, többlet jelenik meg, akkor nem lehet egyszerűen csak beszélni, akkor kiáltás formájában tör elő. Na hát ez az, hogy megpendült lélek. Tehát ennyit a Szentlélekről, ezt könnyű szembesíteni a zsidó zsinagógáknak a lagymatagabb életével, amott a törvény tisztelete folyt, emitt megpendült életek boldogan kiáltották, hogy Abbá, Atyám. Idáig egyszerű a dolog, világos testvéreim, de most kezd bonyolódni majd, amit ezután mondok. Amíg a zsinagógával szemben voltak a keresztény gyülekezetek, teljesen világos volt az elhatárolás. De aztán kizendült az evangélium a görögök közé, és ott találkozott az evangélium görög vallásossággal, mint ahogy a zsidók köz zsidó vallásossággal. Könnyű volt elkülöníteni a zsidó vallásosságtól a keresztényt. Na de a görögöknél az volt a bonyolult, testvérem, hogy a görögök is nagyon sokat emlegették ezt, hogy pneuma, ami az Új Szövetségben a Szent Szellemet, Szentléleknek a jelzésére használ, az apostol és többiek is. Tehát a görögök, hiszen az ő nyelvük volt ez, hogy pneuma, ők is emlegették, és a görög vallásosságban is igen nagy jelentősége volt ennek, hogy pneuma. Egészen sajátos jelentése volt, és olyan féle volt, mint a keresztény gyülekezetekben, sőt, még olyanabb. Na és itt kezdődik az igazi nehézség. Tudnék, a görögöknél, a görög vallásosságban a pneuma gyakorlatilag azt jelentette, hogy extázis. Azt jelentette, hogy valami fellobogó tűz, valami isteni tűz, extázis. És itt már bonyolódott a dolog, az evangélium kizendült görögök közé, és jött azzal, hogy tűz és lélek és szabadság és boldogság, öröm, erő. Azt mondták a görögök, jó, hát ugyanezt csináljuk mi is. Mi is ismerjük ezt, hogy pneuma, és ismerjük azt, hogy tűz, meg szabadság, meg lendület. Na, és itt van a kérdés, hogy tehát azonos a keresztény pneuma élmény a görögöknek a már ismert extatikus pneuma élményével? Azonos? Azt hiszem, elméletileg mindjárt tudjuk, hogy dehogyis. Ahogy a keresztény vallásosságot el kellett határolni a zsidó vallásosságtól, ugyanúgy el kellett határolni a keresztény pneuma élményt a görög pneuma élménytől, de ez már nehezebb volt, mert ott is tűz és lelkesedés volt. És az a helyzet, hogy állandó kísértése volt a görögök közé kizendült evangéliumnak és az evangélium népének, állandó kísértése volt, hogy azonosnak vették. Ami ott, az nálunk is, és ami nálunk, az ott is. És Pál apostol volt az a teológus, aki nem győzte mondani, hogy emberek, álljunk meg, a mi pneuma élményünk nem azonos a görögöknek az extázis élményével. Ez egy rendkívül nehéz munka volt elkülöníteni a keresztény Szentlélek élményt a görögöknek a pneuma élményétől. Egyszer egy egész sorozat volt erről az igéről, 2 Timóteus 1-ben van, hogy nem félelemnek lelkét kaptuk, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak a lelkét. Ez mind-mind egy kicsit úgy vonatkozik a görögökre, hogy ahogy nem azonos a zsidó vallással a mi ügyünk, úgy nem azonos a görög pneumával a mi pneuma élményünk. Erő, szeretet, józanság. De Pál még ennél is világosabban beszél, amikor egy egyszerű egyenlőségjelet tesz, Szentlélek egyenlő Jézus Krisztus. Az élő Jézus Krisztus, a köztünk munkálkodó Jézus Krisztus. Tehát itt van a lényeges különbség a görög élmény és a keresztény pneuma élmény között. A Szentlélek igazában a Krisztusból ad részt nekem. Ez a Szentléleknek a bibliai gondolata. A Krisztus egész valóságából ad valamit nékem. A Krisztus gazdagságából ad valamit nékem. Ennyiben keresztjén a Szentlélek élmény. Nem azt vitatjuk, hogy nincs pneuma egyebütt, de az, hogy keresztjén, az igazából azt jelenti, hogy Krisztus. Krisztus szelleméből kapok valamit, ahol az Úrnak a lelke, ott szabadság van, az Úr pedig a lélek, mondja Pál, tehát egy egyszerű egyenlőség jelet tesz. Na testvérem, odaérkeztünk tehát, hogy a Szentlélek az egy többlet, az átlagos emberi élettel szemben egy erőtöblet, egy lendületes többlet, de ennek a többletnek a tartalma Jézus Krisztus. Szentlélek által részesedem a Krisztusban, többet kapok belőle, a valóságos Krisztusból kapok, és azt élem meg. Na és így jöhetünk aztán a részletekre. Vasárnap is említettem már ezt a szót például, hogy szeretet. Az a helyzet, hogy Szentlélek nélkül is, már legalábbis a direkt keresztény Szentlélek élmény nélkül is, valamiféle szeretet van bennünk. Ezt nem szabad elvitatni, van édesanyai szeretet, van baráti szeretet, van szerelmes szeretet. Különféle szeretet formák vannak, és az kitelik belőlünk. És ezt gyakorolni is kell. Az, hogy Szentlélek, az egy hallatlan minőségi többlet. Akinek van egy kicsi önismerete, az tud különbséget tenni, hogy szeretek. Szeretem a gyerekemet, társamat, barátomat, gyülekezeti testvéreket, szeretem. Ugye magam jó akaratával, odaszánásával, humanizmusával, és átélem azt, hogy időnként meglep Isten lelke, és akkor valami olyan többlet adódik, ami már igazán nem belőlem telik. Olyan többlet türelem, olyan többlet megértés, olyan többlet áldozatkészség a másikkal szemben, ami már nem az enyém. Tehát van szeretet, ezt már unalomig tudják, gondolom a testvérek, hogy az újszövetség külön szavakat is használ, más az emberi szeretet, és más az agapé, az isteni szeretet. Na de ennek az isteni szeretetnek is a lényege Jézus Krisztus. Az emberi szeretet az, ahogyan én magamtól tudok szeretni, egyszer csak a Szentlélek részt ad a Krisztus életéből, és amilyen türelme volt, ahogyan ő tudott megbocsátani, ahogyan ő tudta az életét odaadni, ebből valami megjelenik az én szeretetemben, és ez a Szentléleknek a hatalma. Persze, testvéreim, ugye feltűnőbb az, ha valaki tegnap még csak gyűlölködött, és akkor jön a Szentlélek, kiüti a gyűlöletet, és egyszerre megjelenik a Krisztus szeretete. Az ilyenek mutatósak. az ilyen megtérések, az ilyen Szentlélek élmények, hogy tegnap gyűlölet, ma pedig Szentléleknek a szerelme, szeretete. De azért ne becsüljük le azt se, hogyha tegnap valaki egy egyszerű szülői szeretettel, vagy emberi szeretettel szeretett, és a Szentlélek azt minősíti át isteni töblettel, valami újfajtára. Ez nem annyira mutatós. Régen az ilyet azt mondtuk, ez semmi, ez csak hazugság, ilyen nincs. A mi szeretetünk az nem szeretet, az csupa képmutatás. Túlzásokba estünk. Azért az az igazság, hogy igenis valami kitelik. Nagyon kevés, nagyon szerény, sok benne a forma, kevés benne talán az igazi emberi valóság. De azért csak volt, és a Szentlélek ezt megszenteli, és isteni szeretetté minősíti át. Ez nem olyan mutatós, mint a gyűlöletből mindjárt az isteni szeretet. És persze azt is el kell mondani, hogy akiben van valamelyes emberi szeretet, az nem igényli annyira a Szent Lelket. Azt mondja, mert elég az. Hát én szeretem a gyerekemet, én szeretem az embereket, mi kell lennél több? Szóval tényleg azért az emberi szeretetnek megvannak a kísértései. Főként az, hogy önelégült az ember. Hát én jó ember vagyok, én szeretek. Na de a lényeg tehát az, hogy van az emberi mennyisége vagy minősége a szeretetnek, a Szentlélek jön, és áttüzesíti, átminősíti, hogy egészen más lesz. Na hát testvéreim, így vagyunk az imádsággal is. Ezek után térünk rá arra, hogy a Szentlélek segít a mi erőtelenségünkön. Ahogy van emberi szeretet, és az istenire minősíti a Szentlélek, hát van emberi imádság. És azt se szabad semmibe venni. Van emberi imádság, amikor a magam esze szerint, a magam hite szerint, a magam gondolkodása szerint könyörgök, hálát adok, bűnt vallok. Van emberi imádság, és van, amikor a Szentlélek egyszer csak elsodor ebből a kicsi körből, a magam kicsi, és belesodor az Isten életébe. Egy másik helyről idézem az igét, amelyik hely nagyon szépen mutatja ezt a különbséget. Az első korintusi levél 14. fejezetében, a 14. és következő versekben nagyon érdekesen van ez a téma előttünk. Azt mondja Pál, ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. Hogyan is van tehát ez a dolog? Imádkozom a lélek által, de imádkozom az értelemmel is. Dicséretet éneklek a lélek által, de dicséretet éneklek az értelemmel is. Tehát itt Pál maga teszi ezt a különbséget, hogy van ilyen imádság, van olyan imádság, és nem mondja az egyik rossz, az egyiket abba kell hagyni. Azt mondja, van olyan imádság, amikor az értelmemmel, a pszichémmel, a lelkemmel imádkozom, az azt jelenti, hogy értelmemmel fölmérem, hogy milyen bajok vannak, kik vannak nyomorúságban, hogyan kellene az Istennek segíteni, ezt oda viszem Isten elé. Az értelmemmel imádkozom. Általában így imádkozunk. Gondoljuk csak meg, hogy is megy az, hogy imádkozom. Hát az imádkozás megelőzi, vagy hát vele párhuzamosan megy egy bizonyos gondolkodás. Értelmemmel imádkozom. Fölmérem a dolgokat. És az én elgondolásaimat viszem Isten elé. Ez beteg, Uram, sürgősen gyógyíts meg. Az Istennek esetleg távolabbi, nagyobb tervei vannak azzal a betegséggel, azt én nem tudok fölfogni. Az én dolgom az, hogy a betegség az rossz, a gyógyulás jó, tehát Istenem, gyógyíts meg. Imádkozom az értelmemmel. És ezt nem mondja semminek Pál. Azt mondja, hogy ez nagyon jó, és azt mondja, hogy van olyan, hogy imádkozom a lélek által. Imádkozom nyelveken, elragadtatásban. Na most, hogyha az egész problémát nézzük, tudjuk, hogy ez Korintusban óriási probléma volt. Ha a nagy vonalakat nézzük, a korintusi gyülekezet tendenciáját nézzük, és az apostolnak a pásztori, a tanítgató tendenciát nézzük, akkor teljesen világosak a vonalak. A korintusiak görögök voltak, vitte őket a görög tendencia. Az az igazi, ha extra. Az az igazi, hogyha nem is értem, ha elragadtatás van, és onnan Pál édesgette vissza őket, hogy nem, az az igazi, amikor építjük egymást, amikor a szeretet növekedik. A korintusiaknak volt egy gondolatuk a lélekről, És Pálnak volt egy másik gondolata a lélekről. Korintusiak gondolata az volt, hogy a lélek az az extra. Azt mondja Pál, a lélek az a szeretet, a még nagyobb szeretet. Mutatok néktek egy kiválképpen való utat, ha már éppen lelkiekre, lelki ajándékokra törekeztek, mondja Pál, törekedjetek is, de mindig az értékesebbre. És én mutatok nektek egy nagyszerű utat, ahol a legértékesebbet, az igazi szent lelket meg lehet kapni. És melyik ez az igazi, a legértékesebb? A Krisztus. Közelebbről a Krisztusnak az a szeretet, amelyik nem a maga hasznát keresi, nem rója fel a gonoszt, és így tovább. 1 Korintus 13 egy jellemrajz Jézus Krisztusról. Ő szeretett úgy, mint ahogy az 1 Korintus 13 mondja. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy jó csináljátok, lélek, igen, törekedjetek, csak ne amarra, ne abba az irányba, ahova a görög lélek sodort titeket, hanem ahol a mi örökségünk van a Jézus Krisztus nyomdokaiban. Na testvérek, így vagyunk tehát az imádságra nézve is. Imádkozom magamtól, és ez se rossz, az apostol erre nem mondja azt, hogy ne csináljátok, és imádkozom lélek által. És nem az a lényeges különbség, hogy egyiket értem, a másikat már nem is értem. Ilyen is időnként előfordult, én nem akarok vitázni ezekkel a testvérekkel, de nem ez a lényeg. Még egyszer, tehát nem az a lényeg, hogy a kisebb fajta imádságot értem, az igazit pedig már nem is értem. Az igazi különbség, hogy a kisebb fajta imádság szűkebb körű, rólam van szó, testemről, gyógyulásomról, boldogtalanságomról, árvaságomról van szó, ez a szűkebb, és ha kapom a lelket, akkor ez az imádság átminősül, kitágul, és egyszer csak a mindenség Istenét dicsőítem. Egyszer csak túllépek a magam kis szegénységén, kis boldogtalanság, nem érdekes az egész. Egy húr leszek, amit megpendít a lélek, és az Isten szépségét, gazdagságát dicsőítem. Tehát az, hogy lélek vagy nem lélek, az nem az, hogy értem vagy nem értem, hanem magamtól képes vagyok egy szűkkörű imádságra. Ha a lélek megérint, elsodor, akkor kitágul az imádkozó életem. Mint ahogy szeretni is tudok, lélek megérint, kitágul a szeretetem odáig, hogy még az ellenségeimet is tudom Krisztusban szeretni. Tehát itt a lényeg most az, testvéreim, hogy a szent lélek az nem azt jelenti, hogy a helyet, amit én eddig csináltam, sokan itt értik félre meggyőződésem szerint a szent lélek dolgát, nem úgy van, hogy valami totálisan más, ez mind szemét, semmi, de bezzek, ha lélekül aztán igen, az a valami. Hát itt van ez a példa, imádság vagy szeretet, és többieket is hozhatnék még. Nem arról van szó, hogy a helyet valami egészen más, hanem amit én gyermekdedül, töredékesen, tudatlanul, korlátoltan csinálok, magam emberi képességei szerint, azt a Szentlélek kitágítja, gyógyítja. Imádkozom lélek nélkül is, kicsinyesen, önzően, tudatlanul. A lélek fölemeli, és az Isten gondolatait adja, Isten életébe bele sodorja az életemet, és egészen más lesz az imádságom. Más, de nem a helyet, amit én addig csináltam, hanem azt megáldja és kiteljesíti. Az addigi szeretetemet megáldja és kiteljesíti. Tehát itt van az utolsó gondat, hogy az, hogy Szentlélek, az tehát tulajdonképpen ne azt jelentse, ha a Biblia körén belül maradunk, az, hogy Szentlélek, ne azt jelentse, hogy valami extra jelenségre törekszem, hanem azt jelentse, hogy Jézus Krisztussal való nagyobb beteljesedésre törekszem. Aztán majd az ő dolga, hogy az ő teljességéből nekem mit ad, és hogy a vele való beteljesedés hogy folytatódik aztán az én hétköznapjaimban. Tehát Szentlélek egyenlő Krisztus, ez a lényeg. Magam emberi életében is képes vagyok az igazságot keresni, szeretni, imádkozni, valamiféle vallásosságot gyakorolni. A Szentlélek ezt a töredékest, ezt a tökéletlent, ezt az önzőt, ezt a beszennyezettet, amire én képes vagyok, munkába veszi, és megáldja, és akkor egész más lesz az ismeretem, az Isten ismeretének a tágasságára emelt fel a szeretetem, az imádságom, az egész életem. Hű voltál a kevesen, többre bízlak ezután, van egy ilyen ige is. A magunk kis emberi lehetőségeibe kell hűségesnek lenni. Imádkozni úgy, ahogy kitelik az én kis szűkösségemből, de hűségesen. szeretni, úgy, ahogy az én kemény szívemtől, vagy önző szívemtől kitelik, de hűségesen szeretni. Aki hű a kevesen, az kapja a léleknek az ajándékát, a léleknek a sodrását, és akkor az Istennek a tágasságáig, a teljességéig növeszti a Szentlélek a mi életünket. Csöndesedjünk el, imádkozzunk.